okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Az elmúlt években számos alkalommal lehetett hallani arról, hogy a digitális eszközök egyre nagyobb teret kapnak az iskolákban. Mostanra már egyáltalán nem ritka, hogy egy-egy iskolában ott vannak a kivetítők, számítógépek, a termekben vannak különböző digitális eszközök, illetve ott vannak az okostáblák is. Ezen eszközökhöz pedig társulnak a szoftverek is. A pedagógusok pedig arra helyezik a hangsúlyt, hogy ha már képernyő, akkor legyen közösség. Képernyő, azaz a tanulók ne a telefonjaikat nyomkodják, hanem figyeljenek oda az interaktív és egyben digitális tananyagra. Közben viszont új szelek fújnak Nyugat-Európában. Ugyanis arról szólnak a hírek, hogy a nyugati iskolákban arra törekednek, hogy vezessék vissza az üvegtáblát, a füzetet, a papíralapú tankönyvet és a kézírást. De hogyan lehet eligazodni az oktatás fejlődését meghatározó irányok között? Erre keressük a választ a mai digitális világban. Témánk hamarosan becsengetés, de az iskolák becsengetnek a digitalizációba. A stúdióban itt van velünk élőben Hajdu Zoltán, a Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Liceum igazgatója, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba. Igazgató úr, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy hamarosan, jövő hét hétfőn becsengetnek, kezdődik a 2026-2027-es tanév. Hogyan készülnek a tanévnyitóra a Bolyai Farkas Elméleti Liceumba, illetve hát nyilván nem csak a tanévnyitóra, hanem az előttünk álló tanévre, milyen újdonságok, milyen változások lesznek, és mi az, ami marad, ami nem változik?
Hát igen, ugye mindig a tanév kezdése előtt első dolgunk az, hogy a tantermek és a maga az iskola épülete az rendben legyen, ezért a nyáron elég sokat dolgoztunk. Mindenki azt mondja most, hogy hát egy vadonatúj iskolánk van, de a vadonatúj iskolába is 5 év után, amikor naponta több mint 1000 diák és 100-nál több tanár bent van, ugye romlik, ezért a nyáron felújításokat végeztünk az épületen, sőt a szaktanárok kéréseire különböző technikai felszereléseket is, illetve technikai dolgokat is bevezettünk, és továbbra is próbálunk mindent az elkövetkező 3 napban rendben tenni, amire a diákok megérkeznek az iskolában. Na most, hogy milyen újdonságok? Hát az újdonságok azok nem föltétlenül csak tőlünk származnak, mert ugye Romániában továbbra is egy nagyon centralizált oktatási rendszer van, azért azokat kell valójában elmondjam, ami a központtól jön, és amit nekünk a centralizált oktatási rendszernek köszönhetően hát véghez kell vinni. Az idén van az vagyis az idén kezd az a generáció 9. osztályba, aki már az új tanterv szerint fog tanulni, így új kerettanterv, új programok, ezeket mind át kell nekünk most nézni, ma már tanári gyűlésünk volt, ezekről a kerettantervekről, programokról beszélgettünk, és nagyon oda kell figyeljünk arra, hogy úgy adjuk át a kompetenciákat a diákoknak, hogy ők már egy egész más érettségi rendszerbe fognak majd vizsgázni 4 év múlva. Hát talán ez a, mondhatnám, a legnagyobb újdonság, ami a középiskolai oktatást illeti, de mivel úgy nekünk gimnáziumi osztályaink is vannak, illetve elemi osztályaink is, ezért el kell mondjam, hogy ugyancsak az idéntől lesz bevezetve az az országos hát standard felmérés, ami azt jelenti, hogy az előző évektől eltérően most már nem úgy fog működni előkészítő osztálytól, hát jobban mondva első osztálytól, mert előkészítő osztályban még nincsenek a minősítések, első osztálytól 8. osztályig, hogy egy országos szinten meghatározott adott felmérési rendszerben fog mindenki részt venni, vagyis a jegyeket a tanárok nem a saját rendszerük szerint fogják adni, hanem lesz 5 csoport, meg lesz határozva 5 minősítés, oda kell a diákokat besorolni ebbe az 5 minősítésbe, és majd ezeket a minősítéseket jegyekké fog kelleni átalakítani, és azok kerülnek be a naplóba. Mindennek a háttere az, hogy arra törekszik a romániai oktatási rendszer, hogy a diákoknak leginkább a kompetenciáit fejlesszük. Ennek következtében ezek a bizonyos csoportok, értékelési csoportok, ezek kompetenciák szerint vannak besorolva.
Igazgató úr, ma a szerkesztőségben volt egy beszélgetés köztem és több kollégám között, és 3 téma merült fel, nem a digitalizációhoz kapcsolódik, viszont annál szorosabban az évkezdéshez és az iskolai évhez. És az első téma az az, hogy hogyan lehet érdekessé vagy a diákok számára lekötővé tenni a tanévnyitókat, mert azért tegyük a kezünket a szívünkre, nagyon sok diák, vagy a legtöbb diák, azt hiszem mondhatom ezt, ezeket eléggé unja.
Igen, hát azt mondtad, hogy nem a digitalizációhoz kötődik a kérdés, viszont pont oda kötődik, mert most már olyan diákgenerációk járnak iskolába, akik már úgy nőttek fel, a digitalizált világban nőttek fel. Ezért nagyon fontos a digitális eszközök, a digitális tananyag használata az osztálytermekben, és a kompetenciáknak a digitális eszközökkel való fejlesztése. Mert azt vesszük észre, hogy azok a klasszikus órák, amit ezelőtt nem tudom, 30-40 évvel, amit még például én is megértem diákkoromban, vagy hát nem csak én, mert én már elég rég végeztem, de akik ezelőtt nem tudom, 15 évvel, 10 évvel végeztek, voltak azok a klasszikus órák, hogy a tanár bejött, elmondta a leckét, lediktálta a leckét, a következő órán visszamondta. Hát ez az, amit nagyon unnak a manapság már a diákok. Ezért arra kell törekedjünk, hogy megadatik, tehát megvan nálunk minden egyes osztálytermünkbe, de erről már ugye mi előző adásokban még beszéltünk, minden digitális eszköz ott van, és akkor a tananyagot meg kell próbáljuk úgy bevinni az osztályba, hogy azt akár kisfilmek formájába, akár bemutatók formájába adjuk át a diáknak, de ugyanakkor ezt össze kell hangolni azzal is, amit a minisztérium kér a záróvizsgákra. Tehát a záróvizsgákon egyelőre még a román tanügyi rendszer, akár a nyolcadikosok vizsgáján, akár az érettségén, kér például olyat, hogy írjon a diák egy fogalmazást. Na most egy fogalmazás megírásának, a humán tantárgyakra gondolok itt, megírásának a megtanítása, az nehezebb a digitális eszközökkel, mert azt akárhogy is meg kell tanulni, hogy építsz fel egy esszét, hogy építsz fel egy fogalmazást. Úgyhogy valahol ott most a tanárkollégák, tanárok, mi tanárok valahol a középúton kell járjunk, hogy a diák figyelmét megragadjuk, a digitális eszközöket kell használjuk, de ugyanakkor a hagyományos módszereket is kell továbbra is alkalmazni ahhoz, hogy a záróvizsgán tudjanak a diákok teljesíteni. Itt azt emelném ki, hogy pont ez a 9. osztály, ennél már más kompetenciák, és másképp lesznek a kompetenciák felmérve. Persze attól még nagyon messze állunk, hogy kimondottan a digitális oktatás alapján tudják a kompetenciákat felmérni, de itt már van egy egész apró előrelépés.
Ez maga az oktatás, de amire én gondoltam, az a tanévnyitó ünnepség, tehát ami szeptember 7-én lesz, ahol felszólal az igazgató, az aligazgató, a polgármester, a rendőr, a tűzoltó, utóbbi 2 szó szerint is.
Igen, igen, ez egy nagyon érdekes téma, mert ez az elmúlt években többször is feljött a tanévnyitó ünnepség után, hogy igen, mert az iskolákban a tanévnyitó az úgy történik, az a klasszikus módon, hogy a diákok ki vannak állva, és az igazgató elmondja a beszédét, és még annak függvényében, hogy ki volt meghívva, vagy említetted a tűzoltót, meg a rendőrt, hát ők nem meghívva vannak, hanem ők hivatalból a minisztérium által, nem a tanügyminisztérium által, hanem a belügyminisztérium, és így tovább ők küldve vannak, és mi ezeket nem tudjuk elutasítani, mert ezek országos rendeletek. Hát egyelőre lehetne sok-sok, mi gondolkodtunk az évzárónál, gondolkodtunk azon, hogy az évzárót alakítsuk úgy át, hogy minden osztálynak egy padot tegyünk ki, és limonádé, és beszélgetések, és diákok mondjanak beszédeket a tanévben megszerzett élményekről, és így tovább. Hát nekünk, ez most rossz kifejezést használok, ha azt mondom, hogy az a gondunk. De nekünk az a, nem a gondunk, hanem az a, az hátráltat ebnek a megszervezésében, hogy nekünk nagyon sok osztályunk, illetve nagyon sok diákunk van, és ez nem gond, ennek mi nagyon örvendünk. Te hál' Istennek, hogy itt van, így van. De azt elképzelni, hogy a Bolyai udvarára, a tanévnyitó ünnepségre kiültetni, mi kiültessünk 1000 diákot, és a református kollégium, aki velünk egy épületben van, ő is kiültesse a 600-700 diákját, és akármilyen programokat szervezni, ez nagyon nehéz megvalósítani, gondolkodtunk ezeken a dolgokon. Ezért mi arra törekszünk, és értjük mi az üzenetet a társadalom bizonyos részéről, hogy ezek már unalmasak, ezek már elkopottak, ezek már lehetne sorolni a negatív jelzőket, de mi arra törekszünk, hogy ezek a megnyitó ünnepségek ne legyenek több, mint 25 perc, maximum fél óra. És ezt be is tudjuk tartani, tehát el lehet jönni a Bolyai megnyitó ünnepségére, és mi hát maximum egy fél óra, de általában 20-25 perc alatt befejezzük. Ugye most történetesen az igazgatói beszédet, azt én szoktam mondani, az én beszédem az nem szokott hosszabb lenni, mint 4-5 perc, én csak köszöntöm és a diákokat, és próbálok viccesen hozzáállni ez a dologhoz, utána pedig az osztályfőnökök felolvasása, és mennek is az osztályterembe, mert ilyenkor valójában a diák azt várja a legjobban, hogy a 2,5 hónapja nem látott osztálytárssal beszélgessen, az osztályfőnökkel beszélgessen, és elkezdődnek az osztályfőnöki órák. A kérdés az nagyon jó, ötletekre szükségünk van, lehet, hogy ezeket a tanévnyitó ünnepségeket ki kellene vinni a szabadba, ki kellene vinni a várba, ki kellene vinni a Marospartra. Infrastruktúra szempontjából egyelőre még ezeket nagyon nehéz megoldani, meg egy nagy hátránya van még a tanévnyitó ünnepségnek az, hogy nincsenek ott a diákok, akivel ezt leszervezzük. De dolgozunk ezen is, a gondolat az már megszületett, tanévzáróra akartuk, nagy valószínűséggel a következő években a diákszövetségek bevonásával lesz ezen is bizonyos alakítgatás.
A másik téma a kávézók, hogy nem mondjam azt, hogy kocsmák és szerencsejátéktermek, ezek mekkora problémát tudnak okozni egy iskola számára, vagy hogyan tud egy iskola ezek ellen bizonyos értelemben fellépni? Ugye törvény is van, hogy egy bizonyos távolság kell legyen az iskola és a kávézó kocsma között, de hát ugye a Bolyai utca az egy kávézó sor.
Igen, hát ez megint egy nagyon érdekes a román törvénykezés szempontjából, mert biztos sokan felteszik a kérdést, akik nem a tanügyi rendszerben vannak, hogy mi alapján működik egy iskola. Van egy tanügyi törvényünk, most történetesen 2023-ban volt elfogadva egy 198-as híres törvény. Persze ennek azóta már nagyon sok-sok módosítása volt. Van egy országos rendszabályzatunk, amelyet minden iskola kell használjon. Van egy iskolai rendszabályzatunk, amelyet az iskola dolgoz ki. Na most ezek közül ebben a sorrendben a legnagyobb és a legerősebb az a tanügyi törvény, de a lényeg, és van egy diák statutum, igen, ezt elfelejtettem. Ellent mondanak egymásnak. A diák statutum megenged a diákoknak mindent, de ezt is a minisztérium elfogadta különben. A diákok azt szerint kimehetnek az iskolába. A rendszabályzat a törvényben nem engedi meg, hogy kimenjenek az iskolából. Na most mi minden év elején a rendszabályzat bizottságunk van, összeül a rendszabályzat bizottság, amelyben benne van a tanárok mellett, hát általában 6-7 tanár van benne, 2 szülő benne van, 2 diák is. És sikerül minden évben egy olyan kompromisszumot kötni, hogy a Bolyaiból az iskola területét az órák alatt kimondottan csak a 18 év fölöttiek hagyhatják el, és ők is csak a nagy szünetbe. 10:50-től 11:10-ig. Azon kívül nekünk, mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk más iskolákkal szemben, hogy nekünk 24 órás kapus szolgálatunk van. És a tanár kollégák segítségével el van készítve egy szolgálatos tanárok órarendje, 2 tanár mindig ott van a kapunál. Bentről, tehát nem mennek ki a diákok, a Bolyaiból nem mennek ki. Most nagy szünetben, amikor a 18 évesek kimennek, hogy ők bemennek a kávézókba, hogy ők hova mennek, Nem teszem fel a kérdést, mondom én, hogy igen, bemennek, tehát látjuk mi is, hogy bemennek, de a 18 éves az már felel önmagáért, a 18 évesnek szabad döntési joga van, tehát ezt nem tudjuk meggátolni, és nem is ez az irány, hogy nem csak marosvásárhelyi, erdélyi szinten, romániai szinten, európai szinten is ez az irány, hogy a 18 éveseknek, 18. életévüket betöltött diákoknak meg kell legalább egy ennyit engedni. Most az, hogy működnek különböző kávézók, vagy idézőjelben mondott kocsmák, az ugyan már nem a mi feladatkörünk, mi nem vagyunk annak híve, hogy menjünk és jelentsük a kocsmákat, vagy mert egyelőre mondhatom azt, hogy nem voltak olyan incidenseink, hogy egy diák visszatérjen, nem tudom, mámoros állapotba. Vagy mondjam úgy, mert ugye van egy ilyen városi legenda is, hogy igen, mert minden iskolában használják a különböző, nem tudom milyen szereket, és hogy ezek között a bolyai is ott van, meg minden más iskola. Mi órán ezt soha nem vettük észre az elmúlt években. Az se úgy italfogyasztás történt volna. Ettől a pillanattól én úgy gondolom, hogy ezek a kávézók, hogyha működési engedélyt kaptak, az, aki megadta a működési engedélyt, az tudta, hogy az iskola ott van mellette. Hát itt a felelőssége picit másé. Reméljük, hogy továbbra sem lesznek ilyen gondjaink.
És a harmadik téma, ami még mindig nem a digitalizáció, de ezután ígérem, hogy ráfordulunk erre is. Igazgató úr, meglátása, tapasztalata alapján mennyibe kerül az idézőjelben ingyenes oktatási rendszerben egy család számára a tanévkezdés? Persze nyilván függ, hogy hány gyermek van, de mondjuk egy gyermekre levetítve.
Igen, erre nekem nagyon nehéz lesz válaszolni, mert már elértem azt a kort, hogy nekem két fiam van, az egyik 25 éves, a másik 23 éves, úgyhogy ilyenkor csak nosztalgiával gondolok vissza arra, amikor szeptember elején a feleségemmel és a két gyerekemmel elindultunk bevásárolni a tanévkezdésre. De tudom, hogy a kérdés az nem feltétlenül erre irányult. A mi iskolánkban olyan, tehát mi iskola, mint Bolyai Farkas Elméleti Liceum, mi nem kérünk sem osztálypénzt, sem iskolapénzt.
Tehát, irányult a kérdés a bevásárlásra is, mert ugye azt látjuk már most az üzletekben, sőt már igen, vagy másfél hete azt látjuk, hogy elindult a roham a füzetek, toltartók, iskolás táskák és minden egyéb felszerelés iránt.
Igen, hát egyértelmű, hogy továbbra is az megvan, hogy tantárgyanként egy füzetre szükség van, írószerre szükség van. Táskára is még szükség van, habár most már az idéntől sikerült azt is elérni, hogy a diákjaink 70%-ának kis szekrénye lesz az iskolában, tehát nem muszáj mindent hazahordani, a táskára úgyis szükség van, mert a táskában nem csak a füzetet hordják, hozzák a 10 órait, meg hozzák az írószereket, meg van, amit haza kell vinni. Úgyhogy én ilyen számolást nem végeztem, hát ez szinte mondhatnám úgy, hogy lehetetlen elkerülni, ez az egész világon így van, hogyha az iskolában mennek a diákok, akkor a tanfelszerelést, mármint itt gondolok a füzetre, írószerre, azt mindenki megvásárolja, a ruházatot, táskát mindenki megvásárolja, bárhol is éljen ezen a világon. Az biztos, hogy mi tankönyveket nem kérünk, hogy megvásároljanak, tehát a tankönyveket, amit a minisztérium biztosít, azt mi mind kiosztjuk. Ha van olyan esetünk, hogy nem érkezett tankönyv, akkor a tanárkollégák próbálják úgy megoldani, hogy ne kelljen megvásárolják a diákok, ezt beszoktunk szkennelni könyveket, elküldjük digitális formába, vagy ki is nyomtatjuk akár, vagy a könyvtárból kinyomtatunk többet, és ezeket kölcsönözni lehet onnan. Tehát mi próbáljuk minimalizálni a költségeket a szülők számára, sőt, mondhatnám azt, hogy amennyire lehet, teljes mértékben próbáljuk kiiktatni, ami olyan költség, amire panaszkodni szoktak. Na most visszatérve, nem őszintén, nem tudom mennyi most egy iskolástáska, nem tudom mennyi egy füzet, mert ezeket én már nem követtem.
Térjünk rá akkor a digitalizációra, ugye a digitális svájci bicska, az okostelefon, és ez az az eszköz, ami minden tanévkezdéskor a legnagyobb érdeklődést kiváltja, vagy a legnagyobb problémákat kiváltja, fogalmazhatunk így is. Igazgató úr, hogy néz ki, vagy hogy fog kinézni a 2026-2027-es tanévben az okostelefon használat, vagy nem használat az iskolákban?
Igen, hát Ugye a szeptember 1-e van, ma volt az első tanári gyűlésünk, és ma határoztuk azt meg, hogy holnap 10 órától rendszabályzott gyűlésünk van, lesz. Én most azt tudom elmondani, ami volt a tavaly, és én úgy gondolom, hogy ez az idén is így fog tovább történni, hogyha nem jön valami külön javaslat ennek a változtatására. Amíg ma én hazamentem az iskolából délután 4 órakor, addig nem volt más javaslat, ezt holnap 10-ig lehet benyújtani. Ez úgy történik nálunk, hogy az elemi és a gimnáziumi osztályokban minden osztályteremben fel van szerelve egy lakattal zárható doboz, felosztva 30 részre, ahova a diákok reggel 8-kor, mikor megérkeztek az iskolába, mindenki berakja a telefonját. Az a tanár kollega, aki az első órát tartja, az a lakatot bezárja, és a kulcsot a tanáriba felakasztja, van ennek egy helye. Az a tanár kollega, akinek abban az osztályban az utolsó órája van, mikor megy órára, elveszi a kulcsot, kinyitja a lakatot, és a diákok, amikor mennek haza, akkor elveszik, és ez működött. Ez a tavaly működött. Persze, itt is megint a diákok találnak megoldást mindenre, és ezzel nincs is gond, abból lesz igazi ember, aki megoldásokat keres és talál. Ezeket, hogyha elkapjuk, akkor egyértelműen, hogy elmondjuk nekik, hogy ezek nem szabad, nem szép dolog, nem jó dolog, és a következő nap ez eltűnik. Ha a tanár kollega használni szeretné az órán a diákokkal a telefont, akkor ő kinyitja ezt a dobozt, odaadja a diákoknak, használják, óra után visszateszik. Tehát ez van előkészítő osztálytól 8. osztályig. Középiskolában pedig a belső rendszabályzat szerint úgy működik, hogy ugyanezek a dobozok megvannak, csak nem zárhatóak. A középiskolai diákok bemennek az osztályba, leteszik a telefonokat óra előtt, mikor az óra lejárt, ők szünetbe elvehetik a telefont. Na most itt nagy valószínűséggel, hogy a hallgatók között van olyan is, aki most nemrég Bolya is diák volt, vagy Bolya is gyereke van, és mondja, hogy hát van olyan óra, ahol nem teszik le a telefont. Ezt teljes mértékben elfogadom, hogyha a tanár nem követeli meg, akkor nem teszik le a telefont, de akkor ő az, aki kell kontrollálja az órát, hogy az órán a diákok, ha nem oktatási célokra szeretnék használni közösen, akkor ne használják. Követni, hogy az iskolánkban 28 középiskolai osztályban minden tanár óráján ezek le vannak, a telefonok le vannak téve. De a szigorúbb tanárok, akik megkövetelik a diákokat, a rendszabályzat kötelezi, hogy letegyék a telefont.
2 évvel korábban ugyanebben a műsorban beszélgettünk az e-naplóról, és arra kérném igazgató úr, hogy elevenítsük fel, mi az az e-napló, hogyan néz ki a működése, és mi a célja ennek?
Igen, hát most mondhatom, hogy mi már a 6. tanévet kezdjük el, amikor e-naplónk van, és nagyon bevált. Hát most már úgy gondolom én, hogy a romániai iskoláknak közel 70 vagy akár 80%-a e-naplókat használ. Annak idején, amikor mi elkezdtük, egy hát ilyen szép nyelvezettel pilot program volt. Mi neveztünk erre a pilot programra, akkor még úgy kellett ezt gyakoroljuk, hogy az e-naplóval párhuzamosan a papír alapú hagyományos naplót is kellett alkalmazzuk. Akkor egy picit nehezebb volt, amikor a jegyeket két fele kellett beírni, ez nehezebben ment, de egy idő után megengedték nekünk, akik már kipróbáltuk, hogy csak ezt használjuk, és most már a negyedik éve már, amikor csak e-naplót használunk. Hát nagyon egyszerű, minden évben egy új szerződést kötünk a szolgáltató céggel, akit kiválasztunk, például ma a vezetőségi tanácson pont erről tárgyaltunk, több ajánlatunk is van, de azt a két ajánlatot tárgyaltuk, akinek az e-naplója magyar nyelven is megvan. Ugye mi teljesen magyar iskola vagyunk, magyar nyelvű e-naplót fogunk választani. És ez úgy néz ki, hogy van egy hát modern kifejezéssel applikáció, ami akár számítógépen, akár telefonon működik, és tanár kollégák is telefonról használják legtöbben, vagy táblagépről, tabletről, bemennek órára, megnyitják azt a bizonyos osztályt, névsort tudnak olvasni, hiányzókat tudnak írni, a jegyeket be tudják írni, üzenetet tudnak küldeni szülőknek a naplón keresztül, akár tananyagot tudnak küldeni a naplón keresztül. Diákok szempontjából, ahol nagyon szigorúan követve vannak otthon, nem a legjobb, mert ez a rendszer ugyan beállítva, hogy a diák is az ő saját lapját tudja nézni, de ugyanakkor a szülő is, sőt, egy olyan funkciója is van, hogyha én beírtam 8 óra 10 perckor a diákot hiányzónak, akkor 8 óra 10 perckor a szülő üzenetet kap, hogy a diák be van írva hiányzónak. Na most itt van az, amikor a szigorús szülő akkor felteszi a kérdést, hogy elhoztam a gyereket iskolába, hol a gyerek. Tehát biztonság szempontjából követhetőbbek a diákok, mint eddig. Tehát a szülő reális időben kap visszajelzést a diákról, mert a jegyet is, hogyha beírjuk, és a diák nem tanult és rossz jegyet kap, a szülő azonnal megkapja az üzenetet. Persze, kérdés, hogy minden szülő meg is nézi ezeket az üzeneteket rögtön, vagy kikapcsolták ezeket az üzeneteket, ilyen esetről is tudunk, és akkor a szülő akár otthon fel tudja tenni a kérdést, hogy mi történt, miért kaptál rossz helyet, miért hiányoztál, vagy fel tud jönni az iskolába, tehát nagyon sok pozitív értéke van az e-naplónak, és ugyanakkor, hát ezt inkább az oktatásban dolgozó kollégák tudják, hogy év végén, vagy régebb voltak a fél évek végén, mi mindig sok-sok statisztikát kell elkészítsünk, és sok-sok statisztikát kell leadjanak a kollégák a titkárságon, ebből készülnek az iskolai statisztikák, a városi statisztikák, mit nekünk továbbítani kell a statisztikai hivatalokhoz, illetve a tanfelügyelőségre. Na most hát eddig, ha számolni kellett, és évvégén mindig az Excel táblázat előtt ülő kollégákat láttuk, hogy még az Excel táblázat előtti időszakban a papíron számoló kollégákat láttuk, most egy gombnyomás, és a összes statisztika el van végezve az e-napló által. Ugyanakkor a különböző igazolások, vagy az anyakönyvi kivonatnak a generálása megint egy gombnyomás, mert ezeket az e-napló mind elvégzi.
Ugye kezdődik a tanév, és felmerül az a kérdés is, hogy milyen nehézségekre készülnek, és teszem fel ezt a kérdést azért is, mert az elmúlt időszakban, a lejárt tanév vége óta lehet hallani elégedetlenséget az egységes bértörvény kapcsán, amit végül ugye nem fogadtak el, illetve van változás is, ami a főtanfelügyelőket és az igazgatókat érinti, hogy csökkent az óraszám, ami azt jelenti, hogy tanár kollégák, hogyha nem történik alkalmazás, vagy nincs külsős munkatárs, akkor több órát kell vigyenek, mivel hogy az igazgatók, tanfelügyelők kevesebbet visznek.
Igen, hát a kérdés első felére válaszolva a törvénnyel, vagyis a bérezéssel kapcsolatban, ugye nagyon sok vita volt az elmúlt hónapokban, mert a törvénykezés az hozzátartozott Romániának az egyik fogadalomtételéhez, amit a pénérérés programba tett, és ugye nem fogadták el, ez most jó kérdés, hogy mi fog ezután történni. Viszont ott, hogyha valaki jobban belenézett azokba a bizonyos szorzókba, akkor azt lehet látni, hogy a tanügyben dolgozó személyeknek, tanároknak, vagy nem tanároknak a szorzója volt a legkisebb továbbra is. Sőt, én egy utolsó táblázatot, amit láttam, bizonyos más állami alkalmazottakhoz viszonyítva szinte fele a szorzó. Na most itt nagyon kellene mérlegelni. Persze, az mindig elhangzik, hogy a szakmai szempontból a tanári társadalom a legnagyobb, és ezért nehezebben engedik meg a fizetés emeléseket. Viszont az a munka, amit a tanárok kifejeznek nap, mint nap, és 5-6 órán keresztül 30-as osztálytermekbe bemenni, fegyelmet tartani, tananyagot leadni, visszakérni és felkészíteni a ciklus záró vizsgákra, és nem akárhogy, mert ugye az eredményeinket az előző évre, hogyha elmondjuk, akkor azok csodálatosak. Ez egy nagyon megerőltető munka, tehát idegileg, vagy pszichikailag, inkább nem idegileg, hanem pszichikailag egy nagyon kemény munka, úgyhogy ott ezért volt ez a sok vita a bérezés körül. Ami az órák számát illeti, hát ez egy nagyon érdekes történet, és két mondatban összefoglalom. Augusztus 27-én, igen, a tavaly 10 órát kellett tanítson igazgató és főtanfelügyelő, tanfelügyelő, mindenki, az igazgató helyettesek pedig 12 órát. Augusztus 27-én megjelent egy miniszteri rendelet, amely szabályozta, hogy ki mennyit kell tanítson. Most mondom, hogy például én 8 órát kellett az a szabályzás szerint kellett volna tanítsak az új tanévben, és augusztus 29-én, tehát ez, amiről beszélek, ez egy miniszteri rendelet volt. Augusztus 28 vagy 29-én rá egy vagy két napra megjelent egy törvény, amit a parlament, a szenátus fogadott el, ami teljes mértékben eltörölte az egy nappal azelőtt kiadott miniszteri rendeletet, és megváltoztatta az egészet. Most ez az új törvény szerint csökkentek még az órák, de nem mindenkinél, ez most teljes mértékben attól függ, az iskola méretétől függ, hogy hány diák van az iskolában, hány osztály van az iskolában, a főtanfelügyelők óraszámát nagyon lecsök. Úgy tudom, hogy a főtanfelügyelő egyáltalán nem kell, a főtanfelügyelő helyettes talán 2 vagy 4 órát kell tanítson. Tehát ezek úgy visszaálltak a, mondjam úgy, a régi rendben. Amit nem vittek vissza a régi szokás, az az, hogy az igazgatók, tanfelügyelők nem vállalhatnak plusz órát. Ez azt jelenti, hogy ha a törvény meghatározza nekünk, hogy 8 órát kell tanítsunk, arra van egy alapfizetésünk, amit afölött vállaltunk régebb, ha órák voltak, akkor azt plusz órába fizették nekünk. A törvény most meghatározza, hogy plusz órát mi nem vállalhatunk, tehát a törvény által meghatározott óraszámot taníthatjuk csak. És igen, ez mit eredményez? Az azt eredményezi, hogy a törvény, ami augusztus 29-én jelent meg, arra kellett egy procedúrát írjon a minisztérium, ez a procedúra kb. 3 órával ezelőtt jelent meg, mielőtt idejöttem volna a műsorba, végig is néztem, mielőtt jöttem volna. Na de hát nekünk szeptember 1-én el kell kezdeni, főleg, hogy az idei tanév úgy fog elkezdődni, hogy 4 napunk van a tanévre felkészülni, mert a tanárkollégák szeptember 1-én ma jöttek vissza, és az órarend elkészítése, a katedrák leosztása és így tovább, ez meg kell történjen az elkövetkező 4 napban. Most azokban az iskolákban, ahol az igazgatók óráinak a száma csökkent, a tanfelügyelők, ahol tanítottak, az óraszáma csökkent, arra holnaptól el kell kezdjünk tanárkollégákat keresni, akik azokat az órákat tanítani fogják most 3 nappal az iskola kezdés előtt. Na de hát ezt meg tudjuk oldani, nem szokott ebből gond lenni, mert akár az iskolában tanító, azonos szakot tanító kollégák akár plusz órába elvállalják. Mondjuk a mi helyzetünk egy picivel szerencsésebb, most mondom az én helyzetemet, ugye történelmet tanítok, és rajtam kívül az iskolában még van 3 történelmet tanító tanár. Most az a 2 óra, amivel lecsökkent az én, azt ők el tudják akár plusz órába is vállalni. De vannak azok az iskolák, ahol egyetlenben egy szakos tanár van, ott már nehezebben lehet megoldani. Hát ezek hátráltatnak az órarendek elkészítésébe, a katedrák leosztásába és így tovább, de én amióta 2017-től ebbe a dologba teljes mértékben belelátok és benne vagyok, soha egy évben sem nem volt olyan gondunk, hogy amikor a diákok megérkeztek az iskolába, valamelyik tantárnál ne lett volna tanárkollega.
Igazgató úr, a műsor folyamán korábban említette az új kerettantervet, ami egyfajta frissítést fog hozni a most 9. osztályt kezdő tanulók számára. Miben áll ez a frissítés?
Hát valójában ezt a kerettantervet ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy törzsanyag, és lehet, hogy ezt a kifejezést már többen is hallották, csak lehet, hogy nem tudták, hogy mit jelent az, hogy törzsanyag. Tehát van egy olyan felépített óraszám, tantárgy és óraszám, ami mindenki számára Romániában kötelező. És akkor itt nagyon gyorsan mondanék egy pár ilyen tantárgyat. Tehát kötelező mindenkinek a magyar tagozatos diákoknak a magyar nyelv és irodalom tanulása heti, nem tudom, 9. osztályban, heti 3 órába. Román nyelv és irodalom tanulása heti 3 vagy 4 órába. Történelem, földrajz, matematika, biológia is lehetne sorolni. Megvan határozva, hogy milyen tantárgyat kötelező módon tanul mindenki, és mennyi óraszámban. Na most az előző tantervhez viszonyítva bevezettek egy olyat, hogy ugye csak liceumról, középiskoláról beszélünk, a szakhoz, a szak specialitásához közel álló tantárgyak. És akkor mondok is konkrét példát, a matek info szakon egyértelmű, hogy a matematika, az informatika és mellette a többi reál tantárgy az, ami a szakhoz közelebb áll. Ott ők több órát kapnak, vagyis meg van határozva, hogy ők kaphatnak még pluszba 1 vagy 2 órát, vagy a diákok választhatják, és ami a legnagyobb változás, az, hogyha eddig választhattak a diákok 3 vagy 4 választott tantárgyat, most ez a választott tantárgyaknak a száma megnövekedett. Tehát többet választhatnak a diákok, viszont meg van határozva, most már nem úgy van, hogy bármit választhatnak, hanem meg van határozva, hogy a választott tantárgyak között kell legyen a specialitáshoz közel álló tantárgy, és kell legyen olyan is, amely nem a specialitása. Tehát itt próbálták a tanügyminisztériumban azt megoldani, hogy egy egyensúly legyen, mármint egy reál osztályban ne csak reál tantárgyakat tanuljanak, az legyen túlsúlyba, de azért a humán részleg is megmaradjon. Én azt mondanám, hogy szellősebb lett egy picivel a kerettanterv, nagyobb autonómiát ad az iskolának és a diákoknak, viszont az első elképzelések talán ennél még nagyobb, jobbak voltak, viszont a sok külső nyomásnak köszönhetően ezeket változtatták, mert amikor kivettek bizonyos tantárgyakat, vagy lecsökkentették az órákat, akkor megjelentek különböző egyetemek, vagy az akadémia, hogy ezt nem szabad. Ezért én úgy gondolom, hogy még csak olyan 80%-ban sikerült az eredeti tervet kivitelezni, de ez már egy előrelépés. Ugyanakkor ez az érettségi rendszert is meg fogja változtatni, tehát azok a diákok, akik most 9-esek, ők már két idegen nyelvből fognak vizsgázni, az érettségin ők már nem csak minősítést kapnak az idegen nyelvre, hanem a jegyet is fognak, vagyis hát igen, jegyet is fognak kapni, illetve náluk már be lesz vezetve az, hogy lesz egy választott tantárgyuk a reál szakon végző diákoknak humán tantárgyból. Eddig a reálos diák csak reálból vizsgázott. Most a reálos humánból is fog vizsgázni egy választott tantárgynál. Tehát próbálják az általános műveltséget egy picit szélesíteni a diákok körébe. Ettől nem kell visszariadni a diákoknak egyáltalán, mert ha egy reálosnak majd érettségizni kell, nem tudom, történelemből például, egész biztos, hogy az a tananyag nem úgy van, vagy nem úgy lesz összeállítva, hogy ő most nagyon sok dátumot, nagyon sok eseményt, hanem a történelmi általános műveltségét kell neki kialakítsuk, tehát ezt a kompetenciát kell fejlesszük 18 éves koráig.
Tanterv, tananyag, mennyire lenne szükség? Nyilván ez nem egy iskola, vagy nem egy iskolai igazgató feladata a tananyag korszerűsítésére, és gondolok itt most elsősorban a mesterséges intelligenciára, ami azért már jó néhány éve velünk van, jó néhány éve itt van a ChatGPT, nehezíti meg a tanárok dolgát bizonyos értelemben, de hogy azt látjuk az iskolákban, hogy nincs igazság szerint mesterséges intelligencia képzés, miközben szakemberek, mesterséges intelligencia kutatók és informatikusok beszélnek arról, hogy azoknak fogja elsősorban, vagy leginkább elvenni a munkahelyét a mesterséges intelligencia, akik nem tudják használni a technológiát.
Igen, hát ugye a mesterséges intelligencia, és nem csak, hanem minden újdonság megjelenésével az első reakciója a társadalomnak az az, hogy hű, hát ebből mi lesz. Mi már átléptünk ezen a küszöbön, hogy ebből mi lesz, és én nagyon örvendek, és nagyon büszkén mondom azt, hogy a tavalyi tanévben négy olyan belső továbbképzés volt, ami kimondottan a mesterséges intelligenciáról szólt a tanárkollegáknak. Tehát mi azt nagyon jól tudjuk, és nagyon jól látjuk, hogy ha mi próbáljuk a mesterséges intelligenciát jelen pillanatban megtiltani, az már lehetetlen. Tehát nem, most már nem arról beszélünk, hogy szorítsuk vissza. Nem is szabad erről beszélni. Én azt hiszem, hogy a mi feladatunk az, hogy megtanítani a mesterséges intelligenciát helyesen használni. Ahhoz, hogy egy diák a mesterséges intelligenciát helyesen használja, ahhoz szüksége van alapokra. Tehát nem fogja soha tudni helyesen használni, hogyha nem tudja, hogy mi az egy történelmi forrás. Beszélek az én szakmámról. Nem fogja tudni soha a mesterséges intelligenciát helyesen használni, hogyha nem tud szűrni a források között. És mondok egy konkrét példát, én nagyon sokat dolgoztam a diákjaimmal mesterséges intelligenciát használva órán. Különböző feladatokat. Itt most kettő jut eszembe nagyon gyorsan. Az egyik 12. osztályban elhoztam a leckét digitális formába, és arra elmondtam nekik, hogy milyen kérdést tegyenek fel a mesterséges intelligenciának, és azt a leckét dolgozzák ki a mesterséges intelligenciával. Odaadtam én az általam összeállított reális történelmi forrásokra alapozott történelmi leckét, és megkértem, hogy javítsák ki. És akkor a diákok rájöttek, hogy a mesterséges intelligencia mennyit tud tévedni, hogyha a kérdés nem helyesen van feltéve. De már szintet is léptünk, már olyat is csináltunk az előző tanévben, hogy HTML-eket készítenek, megadva a HTML-nek azt, hogy vagyis megadják a mesterséges intelligenciának, hogy milyen HTML-t készítsen, mi legyen benne, forrásokat ad meg, és így tovább. És már minden, szinte minden diákommal történelmi HTML-eket, vagyis mondhatnám azt, hogy nagyon egyszerű weboldalakat készítettünk. Ha ilyen feladatokat viszünk be, akkor a diákok megpróbálnak, sőt, a diákok nagyon szeretik ezeket a feladatokat. Az nem működik, hogy adunk a diáknak egy feladatot, hogy írj otthon egy dolgozatot, egy esszét, és akkor ő a mesterséges intelligencia segítségével elkészíti, és mi rá sem nézünk. Ha kétszer kijavítjuk a dolgozataikat, akkor fogjuk látni, hogy ők nem helyesen használják, és a helyes útra kell téríteni őket a mesterséges intelligencia használatában.
Segédeszközként gondolnak a pedagógusok a mesterséges intelligenciára az oktatási folyamatban, nem a mesterséges intelligencia használatának a megtanításában, hanem általánosságban az oktatási folyamatban.
Igen, tehát egész biztos, hogy segédeszközként, és azért is mondtam én azt, hogy meg kell tanítani azt használni, hogy ne a téves oldalát használják, és akkor a diák órán igenis alkalmazhatja, vagy otthon is, de ahhoz, ami a legfontosabb, hogy forrásanyagokra alapozzon, hogy átnézze, elolvassa, és a tévedéseket ki tudja javítani, legyen az, itt most nem csak a szövegekre gondolok, bármilyen összeállítást kérünk a diáktól, vagy mondjuk ez rá fogja vezetni arra, hogy nem tudom, a legegyszerűbb példa, ami most eszembe jut, hogy azt mondom, hogy a következő órára a Kolosszeumról hozzá egy leírást képpel együtt. Ha az a diák soha életében nem látta a Kolosszeumot, a mesterséges intelligencia egy rossz képet is behozhat neki.
Behozhatja az Akropoliszt.
Igen, tehát behozhat valamit. Neki ahhoz kell legyen egy tudása, hogy ő tudja, hogy igen, az a Kolosszeum, kell tudja, hogy az a Kolosszeum mikor épült, kiépítette, mert ha nem, akkor nem fogja tudni a diák azt, hogy helyes vagy nem helyes. Tehát ezt valahogy mi úgy kell eszközként használjuk, hogy a diák tanuljon, ellenőrizze, és akkor egy idő után ő is javítani fogja mindazt, amit a mesterséges intelligencia neki előad. Nagyon-nagyon-nagyon fontos az, hogy a tanári társadalom legyen felkészítve arra, hogy a tanügyben hogy alkalmazzuk a mesterséges intelligenciát. Nekünk a tavaly volt egy, még nem is járt le, valamikor most az ősszel kell lejárjon, Erasmusos programunk a Budapesti Bázvány Péter Egyetemmel, amelynek ez volt a lényege, hogy a mesterséges intelligencia használata a közoktatásban. Ezen kívül, ahogy már mondtam, az iskolába szerveztünk továbbképzőket, és a tanár kollégák nagy szeretettel fogadták, és jöttek, és ott voltak, és már vannak előrelépések. Nekünk is tanulni kell rengeteget, de nyitottak vagyunk arra, hogy tanuljunk, hogy ezt a tudást át tudjuk adni a diákoknak.
A felvezetőben említettem, hogy Nyugat-Európából azt lehet hallani, hogy visszatérőben van a hagyományos tankönyv, a hagyományos tábla, a füzet és maga a kézírás is. Mindez pedig történik most, amikor a romániai iskolák nagy részét, vagy egy látható mennyiséget sikerült felszerelni különböző programoknak köszönhetően, digitális eszközökkel, okostáblákkal, kivetítőkkel, számítógépekkel. Érződik ez a nevezzük így régi új trend nálunk is, vagy azért itt nem eszik olyan forrón, vagy gyorsan azt a bizonyos kását?
Én úgy érzem, hogy még nem értünk el arra a szintre a digitalizáció szempontjából, és itt most nem arra gondolok, hogy nincsenek az iskolák felszerelve, mert fel vannak szerelve, de ezeknek a használata még nem jutott el arra a szintre, hogy az a gondolat megjelenjen az oktatást vezetők fejébe, vagy a tanárok fejébe, hogy itt akkor most pontot kell tenni, és vissza kell térni. És ezt azért mondom, mert ha egy romániai, erdélyi, marosvásárhelyi iskolába, a Bolyaiba, hogyha bemegyünk, továbbra is a füzetek ott vannak a padon, a golyostól ott van a padon, és bármilyen technikai eszközt használunk, azért a diákok még írnak, a diákok még olvasnak, kérjük a diákoktól azt, hogy írjanak, kérjük a diákoktól azt, hogy olvassanak. A tábláinkat mi már, akkor lehet, hogy már úgy kezdtük. Nekünk a minden teremben a nagy okos tábla mellett ott van a hagyományos tábla is, most nem pont a krétával, hanem a filctollal író táblák, és ezt nagyon használjuk ezeket a táblákat. Tehát az okos táblára is tudunk írni, de ritka az, amikor kimondottan csak az okos táblát használjuk. Én azt gondolom, hogy a nyugatiak arra jöttek rá, hogyha úgy fogják folytatni, hogy kimondottan csak a digitális eszközöket fogják használni, akkor egy olyan generáció fog a társadalomba bekerülni, aki már nem tud írni kézzel, aki már nem tud olvasni, és az írás és az olvasás, vagyis nincs gondolkodás írás és olvasás nélkül. Tehát az alap az, hogy írás, olvasás és a matematikában az alapszámítási műveletek elvégzése. Tehát nyugaton nem mindenhol ott se vannak. Én azt mondanám, hogy inkább északon, mint nyugaton, de nyugaton is már van ország, ahol megjelent ez ez a kérdés. Mi még nem vagyunk azon a szinten, hogy az Erdélyben a mostani generációk ne tanulják meg azokat az alapdolgokat, amire szükségük van. A cikluszáró vizsgák mind papír alapúak, úgyhogy nem tudnak ciklust záró vizsgákra menni, hogyha a papír alapú vizsgán nem tudnak részt venni.
Igazgató úr, egy percünk maradt, összegezzünk. Hogyan képzeli el a jövő iskoláját, a digitális eszközök és a mesterséges intelligencia használatát, oktatását figyelembe véve, illetve milyen tervekkel vág akkor neki a Bolyai Farkas elméleti liceum a jövő héten kezdődő 2026-2027-es tanévnek?
Igen, hát a jövő iskolája az ugye, ha ezt ezelőtt 4-5 évvel kérdezte volna meg valaki tőlem, akkor azt mondtam volna, hogy arra vágyunk, hogy az osztályok fel legyenek szerelve digitális eszközökkel, hogy ezeket használni tudjuk, hogy a diákjainkat hasz közel álljunk. Na, ez most már megvan. Én most úgy gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy találjuk meg azt a középutat, pont mint az utolsó előtti kérdés, ami volt, találjuk meg azt a középutat, hogy a digitális eszközök használatát a hagyományos módszerekkel közösen tudjuk használni az iskolákban. Legyen felkészülve a tanári társadalom arra, hogy mindkettőt tudja bevinni az osztályba, és tudjuk a diákjainkat felkészíteni a cikluszáró vizsgákra. A terveink pedig azok minden évben úgy indulunk, hogy még jobb eredményeket érjünk el, és ha nem is, akkor azt a szintet, amit az idén elértünk például a lezárt tanévbe, azt tudjuk megtartani, és számunkra nagyon fontos az, hogy a hagyományokat, amelyek a Bolyaiban élnek, azt továbbra is megtartani, mert azok csodálatosak.
Legyen akkor ez a zárszó. Hajdu Zoltán, a Marosvásárhelyi Bolyai Farkas elméleti liceum igazgatója. Köszönöm, hogy itt volt a digitális világban, és válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm a meghívást.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra.